Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Törököt fogott Marco Rossi, és valószínű, hogy ezt sokáig fogjuk még ragozni, mert lehetett volna jobb opció is a Nemzetek Ligája rájátszásában, de azért nézzük át azt, ami történt a múlt hetekben tulajdonképpen európai labdarúgás szintjén, méghozzá egyfajta utólagos pótlásként, mert ezt a műsort lényegében múlt hétre terveztük. Boros Miklós és Moldován Árpád Zsolt a társaim itt a Tetőteraszon. Fiúk, köszönöm, hogy eljöttetek. Lássuk egyelőre, amíg a törökökhöz jutunk, Koszovón hámozzuk át magunkat, mert volt egy 3-0-ás hazai győzelem, annak a finisében egy levonulás, aztán mindenféle találgatások, végül egy döntés, de hát a történet nem így zárul le. Köszönöm, hogy itt vagytok.
Köszönjük a meghívást.
Köszönjük a meghívást.
Ezt akkor tisztázzuk, ugye nagyjából, hogy meddig futhat a politika, meddig lehet úgy véleményt nyilvánítani, hogy az a nemzeti büszkeségről szól, vagy érzékenységről, és honnan kezdődik az a pillanat, amikor már a sporteseménynek a lényegét tulajdonképpen kérdőjelezi meg egy közéleti magatartás a pályán.
Itt a koszovói válogatott tudatosan és szándékosan és előre eltervezetten a politikát használta a sport érdekének az érvényesítésére. Magyarul pontosan tudták, hogy csak akkor nyerhetik meg a csoportot, ha 3 góllal vagy 3 gólnál többel nyernek Bukarestben, és amíg erre megvolt az esélyük, addig kerülték a balhét, ráadásul a román közönségre is hatott a szövetségnek a egyébként kétségbeesett felhívása, hogy meg ne ismétlődjön az, ami 2023-ban, hogy zárt kaput kapott a Románia azért, mert Koszova szerbekék, bekiabások, drapik, tehát minden létezett. Koszovák egész addig, amíg volt esélyük megnyerni ezt a mérkőzést, addig jó fiúk voltak a pályán.
És abban hát durvák voltak a pályán. Azért egyezünk meg, hogy ez egy kemény férfias küzdelem volt.
Ők egy ilyen csapat, és egyébként 17-3 volt a kapuról és Koszovónak 0-0-ás állásnál, 6-0 volt a kaputallóvések száma Koszovónak. Az 100 táncsúfél kapusafát Romániának nem volt helyzete. Koszovó jelen pillanatban egy olyan szintű érzékenységi politikát folytat, amit az európai futballban és az európai sportban kizárólag Izraeltől láttunk eddig, viszont Izrael még soha nem volt le miatt a pályáról, ők mindig utólag fizettették meg az ellenük szurkó közönség viselkedését az adott szövetséggel.
Zsolt, 128 ezer euró, az hát egy becsületes szakszövetség a far zsebéből kipengeti, megy tovább az élet. Mit kéne mást kitalálni, mert ez nem riasztja vissza, hát most nem a szövetség vezetőségét, de ott egy adott pillanatban csak ki kéne gyújjon egy piros körte, és valahogy az illetékesek gondolkozzanak ebben az esetben, de bármilyen hasonló történet okán, hogy effektív mit léphetnek, mert az, hogy a hangos bemondóban elhangzik ez a viselkedésre való felhívás, ez már majdnem, hogy egy, úgy ahogy mondtam, aki kétségbe esett, és megkésett ugyanakkor, meg hatástalan, vagy fékezett habzású hatékonyság.
Nem ez volt az első alkalom, hogy a román közönség így viselkedett mérkőzésen. Számos alkalommal volt olyan, hogy más európai országok elleni mérkőzésen is a magyar kártya az előkerült, tehát hogy folyamatosan magyaroztak. Itt pedig adva volt ez a másik kényes téma, a Koszovó Szerbia.
Na most a román közönséget nem cuzámen vesszük, hanem egy mindig ugyanaz nagyjából a szurkoló gárdának az Unit Sub Tricolor elnevezésű csoportosulása.
Igen,
mostanában
róluk van szó, ők a hangadók, ők szokták ezeket a balhékat kiprovokálni. Én viszont visszamennék egy kicsit, fontosabban elvinném a témát egy kicsit a politika irányába, és az UEFA-nak a felelősségén gondolkodom, abból a szempontból, hogy okos döntése tiltottá tenni ezeket a párharcokat. Tehát, hogy olyan országok esetében, amelyek egymást nem ismerik el, gondolok arra, hogy Románia nem ismeri el Koszovónak a létezését, Ciprus nem ismeri el Koszovónak a létezését. Tehát, hogy olyan országokat egy csoportba helyezni, amelyeknek eleve adott, hogy balhé lesz előbb-utóbb ebből a dologból, nem megtiltani. Ugye, hogy nem engedik össze az oroszokat az ukránokkal, nem engedik össze az arab országokat Izraellel, nem engedik össze Albániát Szerbiával, Koszovót Szerbiával, ne tiltsák-e meg azoknak a párharcoknak a létezését sem, amelyek diplomáciai kapcsolatokat nem tartanak fenn egymással.
Egyszerűen túl sok párhazot kéne kivenni az egyenletről, túl kiszámíthatóak válnak a sorsások, hogyha minden ilyen.
Koszovó esetében 6 ország nem ismeri el az Európában a létezésüket.
Tehát, 6 ország az Európai Unióból.
Az Unióból, igen.
Nem ugyanaz, az UEFA-nak több tagja, két tagja van, de az EU. Európai Uniónak. Örményországot és Azerbajdzsán sem lehet például összesorsolni. Túl sok lehetséges párharc kikerülne az egyenletből. Az UEFA jelen pillanatban azt nagyon el akarja kerülni, és itt látszik az, hogy az UEFA-t jelen pillanatban, és ugye általában a világ sportet jelen pillanatban nem sportpolitikusok, akik vízióval rendelkeznek, hanem inkább bürokraták, sportbürokraták irányítják, hogy nem mernek hosszú távra kiható, de nagyon erős döntéseket hozni. Benne van a szabályzatba, hogy az ilyen viselkedésének a legvégső büntetés az, hogy az adott országot kizárják a nemzetközi sorozatokból, ezt még soha nem lépték meg közönség viselkedése miatt. Na, ezt kéne egyszer meglépni, és meg lenne az elrettentő ereje.
Amit nagyon érdekes volt, a Bogdan Stelja, a román válogatottnak az egyik volt...
Egykori kapusának
volt egy érdekes felvetése, hogy hát miért nem keresik meg azokat az embereket, akik ezeket a balhékat a stadionban kiprovokálják. A csendőrség ismeri őket. Tudják, hogy kiről van szó. Egyszerűen miért nem fizetették ki ezt a 128 ezer eurót azzal a csoportosulással, amely ezt a balhét kiprovokálta, és ne a szövetségekkel fizettessék meg ezeket az
miért összeget. Miért nem fizetik ki ezeket az embereket a stadionokból végleg? Egyrészt emlékezz vissza, te ott voltál az Európa-bajnokságon. Németországban be nem engedték az UCT-nek és a Honoret Plátria, a másik nagyon hasonló célséges román szurkolói csoportnak a képviselőit. A német határon visszafordították őket. Volt is belőle egy napig pofázás, aztán mindenki elmondta, hogy igen, a román válogatottnak még sehol olyan szépen az elmúlt 10 évben nem viselkedtek a szurkolói, mint a Németország Európa-bajnokságon. Mert oda nem a bukaresti ultrák mentek, hanem ugye 3000 részben a diaszpora.
Igen, és a másik dolog, amit még megcsináltak például Angliában, amikor voltak a 80-as években, 90-es évek elején voltak ezek az óriási nagy balhék, a kemény huligánok, hát egyszerűen egy idő után benne a rendőr őrsön nézték meg a csapatuknak a mérkőzését az ottani televízió, mert nem engedték oda. Tehát valamilyen módon tényleg távol kell tartani őket a stadiontól, vagy ha mégis beszivárognak, ezek a stadionok nagyon modern technikával fel vannak szerelve, egyszerűen azonosítani lehet őket, és utána fizessenek.
Igen, csak megint arról beszélünk, hogy 1980-as évek másik fejében Angliának volt egy keménykezű, határozott vezetője, Margaret Thatchernek hívták. 80-as Heiser balhé után eldöntött, hogy felszámolja az angol futballhuliganizmust. És teljesen nem számolta fel, de kiszorított az országból. Angliában jelenben nincsenek balhék, mert az angol hulián pontosan tudják, hogy olyan szigorú, nem futball és nem pénzbüntetésekkel sújtják őket, hanem kőkemény években terjedő börtönnel, hogy az angoloknak azóta csak külföldre mernek balhézni menni. És nem véletlen, hogy a Premier League csapatoknak nincsenek balhéi, a legdurvább angol balhék jelen pillanatban a másod és harmadosztályok között ingázó Millwallnál vannak. Tehát ők még azok a régi vágású huligánok, amik már egyébként a többi angol csapat 90%-ától teljesen kiszorultak.
Amúgy visszatérve a válogatottra, tehát szerintem a román szövetségnek a cinkosságával is kell számolni, tehát abban is kell gondolkodni. Nem mondom azt, hogy szükségük van erre a közönségre, erre az Unicrup Tricolorra, de azért mégiscsak szükségük van rájuk, mert ők a hangadói egy ilyen mérkőzésnek, ők azok, akik amúgy a popcorn közönségben a lelkesedést fel tudják szítani. Tehát hogy emiatt lehet, hogy nem merik ők sem meglépni azt, hogy kérjék az eltávolításukat a stadionokból.
Burriano bár bürokratákkal vette körül magát, ő sportpolitikus, és ugye neki volt egy nagyon nagy problémája azért, hogy megjelent volna az elmúlt nagyjából a 10-es évek közepétől külföldön minden országban magyar, majd pedig ugye Koszovó kapcsán szerpárti tüntetéseket rendező UCT és Honoret Patria. Előtte a legnagyobb problémája a román szövetségnek az volt, hogy a rivális bukaresti klub ultrái egymással verekedtek a román váltott meccsén, és ezért is szét voltak büntetve. Emlékszem arra a román lengyel, amikor a lengyel játékosok szájtátva nézték a pálya közepén, a románok egymást verik a nézőtéren.
Én ott voltam 2013-ban a Grupa Arénában, amikor a Magyarország-Románia mérkőzésen a román szurkolók ott a ketrecben, a vendégszektor ketrecében verték egymást, és az egész stadion röhögött rajtuk, hogy hát mi mit csinálnak.
Ezt a jelenséget felszállták azzal, hogy most már ezek a nagy klubok nem kapnak direkt be jegyeket, és akkor megjelent helyükre az UCT. Tehát, amit Zsolt is mondott, hogy azt érzi a szövetség is, hogy kell valaki, aki hangot ad a közönségnek, aki előre viszi a szurkolást, mert ha nem, akkor a popcorn közönség, ők soha nem kezdenek el szurkolni, ők mennek a szurkolás után. Ugyanakkor meg ez tényleg valamilyen módon a román szövetségnek próbálják kezelni. Tehát látszott az a kampány, ami most a koszovói meccsnél volt, hogy Lucsescuval a játékosok elkészítették a videoklipeket, nagyon féltek a meccstől. Rettetesen féltek, de nem mernek felépni. A másik pedig, amivel ez egy kicsit elkerülhet több volna, nem mondom, hogy 100%-ba, hogy több meccset vinni vidékre. Csak hogy egyszerűen túl nagy biznisz a National Arena.
Végül is ez a Lucsescu éra. Jó, most talán nagy szó, de gondoljunk úgy bele egy picit a közeljövőbe. Burriano azt mondta, hogy az építkezésnek egy szakasza, és hogy Mircea Lucescunak az elődei tulajdonképpen megágyaztak a sikernek. Így kell az egészet folyamatában tekinteni és értékelni. Hova fut ez ki? És akkor a sorsolások meg a különböző kalapokba kerülések előnyeiről is ejtsünk pár szót. Tehát, hogy látjátok-e azt, hogy az irdatlan nagy szaktudás meg nemzetközi tapasztalat, ami Lucescu révén megérkezett, és az a jó sportpedagógiai érzék, amivel kezeli a csapatot, hogy az tulajdonképpen tényleg egy újabb réteg, alatta meg voltak, hát ha nem is túl meggyőző, de azért előremutató etapok.
Azért be kell lőni ezeket az eredményeket, amelyeket Lucescu elért a csapattal, a valós értékükön kell őket értékelni. Vegyük folyamatában a dolgot, tehát hogy Edvard Jordanescu a nyáron az Európa-bajnokságon szerepelt, milyen ellenfelei voltak, ott milyen eredményeket ért el, egy győzelem, két döntetlen és egy veresség, és akkor azok egy más szintű csapatok ellen, tehát ellenfelek ellen volt. És akkor megérkezett Lucescu, a Nemzetek Ligája C-osztályáról beszélünk, ahol Ciprus, Litvánia és Koszovó az ellenfél. Tehát ott igazából az ellenfeleknek a kalibere sem olyan magas, hogy be tudjuk valamilyen módon, értékelhető módon lőni azt, hogy milyen szinte van a román válogatott. Most feljutott a C-osztályból, megnyerte az összes mérkőzését, 6 győzelemmel feljutott a C-osztályból a B-osztályba, itt már egy más szinten lesznek majd az ellenfelek. Szerintem ez lesz majd a valódi fokmérője annak, hogy a román válogatott valóban egy felívelő pályára állt-e vagy sem.
Lucescu nagyon bölcsen, pontosan tudta, hogy amit Edvard Jordanescu felépített, azt neki esetleg inkább finom hangolni kell, mint radikálisan megváltoztatni. Nem véletlen, hogy az első 4 mérkőzésen, amelyeken még a legjobban játszott a román válogatott, amikor már gyakorlatilag a szeptember és október meccseken bebiztosította a továbbjutását, azokon kizárólag olyan játékosok játszottak a válogatottban, akik Jordanescunak is a csapatában valamikor szerepeltek, nagy része az EB keret kiegészítve Mitricával. Egyedül Lucescu akkor kezdett el kísérletezni és saját játékosokat beépíteni a válogatottba, amikor már a zsebében volt nagyjából a zsebében volt a továbbjutás. Nem véletlen az, hogy igazából újoncokat, akik úgy újoncok, hogy kezdőként kerültek a válogatottba, az már csak az utolsó meccsen, az utolsó hazai mérkőzésen Ciprus ellen játszott Pascanu a védelemben és Burlidzsa a csatásorban. Tehát ezeken kívül új arcok egyre nem bukkantak fel a válogatottban. A keret környékén igen, nem véletlen az, hogy most már Szává, az egykori CFR kapus, a harmadik kapus a válogatottban. Engem meglepett, hogy a CFR-ből Máté Iliét behívták a válogatottba, nem kapott még percet, de azt mondják, hogy elég tehetséges ahhoz, hogy szokja a légkört. Segítette őt az is egyébként, hogy ugye novemberben az U21-es válogatottnak nem voltak mérkőzései, mert már októberben bebiztosították a továbbításokat a jövő évi EB-re, nem kellett pótselejtezőt játszani, ezért ők szabadok és elérhetőek voltak. Lucescu jelen pillanatban pontosan tudja, hogy kikkel megy neki a VB-selejtezőknek, nagyjából ez a novemberi keret. Nagyon nagy egyéni teljesítmény kell, nagyon be kell robbanjon valaki tavasszal ahhoz, hogy a világbajnoki selejtezőkben szerepet kapjon. És itt jön be egy másik nagyon fontos kérdés a román váltott szempontjából, mégpedig az, hogy kell-e majd márciusban a VB-selejtezőt játszani, vagy nem, hogy 4-es vagy 5-ös csoportba fog kerülni, mert le tud-e szervezni márciusra két barátságos mérkőzést a román válogatott, vagy meg márciusban már élesbe kell játszani. Na ez derül ki december 13-án.
És azzal, hogy megnyerte a csoportját, a második kalapba került a VB-sorsoláson.
Hát igen, de a világrangistán volt helyezésnek is köszönhető. Az azért nagyon valószínű volt, hogy másik kalap lesz, tehát nagyon sokáig nem kellett arra várni, hogy elbillenje, hogy második vagy harmadik kalapba kerül a román válogatott. Igazából itt látni kell azért, hogy a Nemzetek Ligájának a kiegyenlítő hatása, ahol nagyjából egy szinten levő csapatokat sorsolnak össze, de egy VB-selejtezőben nem lesz, ahol minden kalapból jön egy csapat. Hát ott azért sokkal egyértelműbbek lesznek, hogy ki favorit ki ellen, és ki az, akinek nagyon idézőjel nem mondom, hogy lesznek kötelező győzelmei. Egészen más rendszer lesz. A legfontosabb a románoknak a csoportgyőzelem volt. Mert most már azért ma reggel átnéztem részletesen a világbajnoki pótselejtezőknek a rendszerét. Most már tudjuk, hogy a december 13-án sorsáson 12 csoportot fognak kialakítani. Ezek közt lesznek 4-es és 5-ös csoportok is. Minden csoportgyőztes kijut a világbajnokságra, és a 12 csoport második, és azon kívül a 4 legjobb csoportgyőztes a Nemzetek Ligájából, aki nem jut se első, se második nem lett a VB-selejtező csoportjából, na az mehet majd még a pótselejtezőre. Tehát jelen pillanatban ugye a Románia ez alapon a 9. ebben a rangsorban, tehát a VB-selejtezőkben nem lesz se első, se második a csoportjába, szinte biztos, hogy ott lesz ebből a 9-ből legalább 5, tehát nem tudom elképzelni, hogy portugál, francia, német, spanyol, de akár angol válogatott is ne jusson ki egyeneságon egy világbajnokságra. Tehát Románia ebből a szempontból nagyon-nagyon jó helyzetben lesz majd a pótselejtezők szempontjából, gyakorlatilag a védőháló az már felállt a román válogatottnak, ugyanakkor meg a második kalap azért azt is garantálja, hogy a csapat favorit legalább a második helyre a selejtezőkben.
Igen, tehát hogy egy olyan csapat lesz előtte, amely nagyjából verhetetlen, tehát hogy oda-vissza nyeri a mérkőzéseket nagyjából mindenki ellen.
Hát igazából elnézem most az első kalapot, ugye nagyjából az első kalap az ott van az abszolút nemzetközi élmezőny, tehát azok a csapatok, amelyek nem szoktak hibázni a selejtezőkbe, de azért ott van egy dán, osztrák, kicsit lefele menő svájci válogatott, aki ellen lehet keresni való.
Igen.
De ez megint szerencse kell, hogy az ember összekerüljön velük, és nagyon furcsa sorsolás lesz, mert nem fogjuk meg egyből megtudni a véglegesen csoportokat. Ennek oka az, hogy a Nemzetek Ligájában, az első osztályban, a Váligában bevezették a negyeddöntőket, és úgy fognak sorsolni, hogy azok a csapatok, akik a negyeddöntőkből tovább jutnak, azok biztos, hogy négyes csoportba kerülnek majd, mert ők júniusban nem lesz szabad időpontjuk, júniusban le kell játsszák a Nemzetek Ligája elődöntőt döntőt, ezért ők nem lekerülhetnek ötös csoportba. Ezért meg lesz, úgy lesz majd a sorsás, hogy ott ugye van a holland spanyol, a horvát francia, a dán portugál és az olasz német párharc, és ezeknek a párcoknak a győzteseit és a veszteseit sorsolják majd.
Utólag,
igen, márciusban derül ki, hogy ki hova kerül pontosan.
Igazából összesorsolták már az elődöntős párharcokat is.
Igen.
Megvannak, tehát ott úgy van, hogy az olasz német győztes játszik majd a dán portugál győztessel, a holland spanyol győztes, a horvát francia győztes.
Igen, csak itt a lépésen számítasz ki az, aki márciusban már kiesik, hogy ő milyen csoportba kerül. Aki ugye tovább megy a legjobb négybe, az nem játszott júniusban végigbeselejtezőt. Mert lesz meccse még júniusban. Tehát ilyen szempontból lesz egy iszonyú, az egyik legbonyolultabb sorsás az a VB selejtezők történetében. Ugyanakkor meg hosszú idő után visszajutunk oda, ahol a 80-as években voltunk, vagy a 70-es években voltunk, hogy nem ezek a bonyolult 6-os vagy 7-es csoportok lesznek a selejtezőkben, hanem csak 4-es, 5-ös, sokkal átláthatóbbak.
Igen, és ez azzal magyarázható, hogy több pozíciót kap Európa.
Még mindig túl keveset egyébként, tehát azért gondoljunk bele abba, hogy oké, most Európának felemelték a 32-es VB-n volt 13 helye, most a 48-as VB-n Európának lesz 16 helye. Tehát Európa, aminek a legerősebb futballja van, amely a világrangista első 50 helyezettjében körülbelül 30 csapattal van ott, de mondjuk, hogy nem 30, hanem 25-tel, ehhez képest kap 16 helyet. Tehát Európa még mindig is alul reprezentált.
Hát jó, hogy elkezdődött végül is ez a, hát nem tudom, folyamatnak. Enyhítették egy kicsit ezt az Európa deficitet ezzel hát, a három helyjel is.
Melyik kontinens van túl reprezentálva?
Ázsia egyértelműen 9 helyük lesz, eszméletlenül sok, amilyen az ázsiai futball jelen pillanatban. Ázsiában jelen pillanatban van nagyjából 5 ütőképes válogatott, eddig ugye 4 helyük volt általában, ha rendeztek, akkor 5, az pontosan elég volt. Afrika egy kicsit furcsa eset, nekik is meg lesz a 9 helyük az új rendszerben az eddigi 5 helyet, de a probléma az, hogy míg Afrikában nem az volt a baj, hogy túl kevés jó csapat volt, hanem az, hogy volt nagyjából 15 egyforma, és mindig lutri volt ebben a 15-ben, melyik 5 jut ki egy világbajnokságra. Az afrikaiaknál ott ugye belső politikai korrupciós problémák is vannak, mindig a szövetség és a játékosok között mindig nagyon-nagyon sok a vita, a vezetők szeretik lenyúlni a játékosok
pénzeit. Néha nem mennek ki a pályára, ha nem kapják meg a zsetont.
Hát igen, és általában az van, hogy rendszerint nem kapják meg a zsetont. Igen. Vagy az afrikait azt nem érzem akkora problémás esetnek, mint az ázsiai emelést. Európának én azt gondolom, hogy 48-as évben legalább 20 helyet kellett volna adni.
Menjünk vissza az európai térfélen belül a magyar válogatott környékére. Hát az igazság az, hogy volt egy jó időszak, aztán volt az EB, ami olyan is-is periódusnak tekinthető. Most, mintha bár érdekes módon rapszodikus volt a válogatott teljesítménye, én azt érzékelem, hogy töretlen a Rossi iránti bizalom.
Ugyanazzal kell kezdenem, mint a román válogatott esetében, hogy kik voltak az ellenfelek. Tehát úgy, ahogy Románia esetében alacsony szintű ellenfelek voltak a válogatottnak az ellenfelei, itt viszont folyamatosan nagyon nehéz ellenfelekkel néz szembe a Rossi csapat. Tehát gondoljuk Németország, Hollandia, az EB-n is milyen ellenfelei voltak a magyar válogatottnak.
Gondoljuk bele, hogy az előző Nemzetek Ligája csoport az angol, olasz, német volt. Még tehát, rosszabb, mint az idei.
Tehát, hogy a siker...
De ott viszont, mintha jobban működött volna. Valahogy akkor jobb időszakot kap.
A sikernek is megvan az ára, és itt ebben az esetben a sikernek az ára az, hogyha jól játszol, főleg itt ebben a Nemzetek Ligája sorozatban, akkor feljutsz a legmagasabb osztályban, a legmagasabb polcról kapod az ellenfeleket, ami szerintem nagyon jó. Egyrészt közönségvonzó mérkőzéseket játszhatsz, fejlődhetsz, viszont belefuthatsz olyan 5-0-ákba is, amiben belefutsz.
Magyar válogatottat elérte a túlteljesítő középcsapatok átka idén. Tehát ugye tavaly volt egy nagyon jó év, amikor váratlan volt a válogatott, viszont tavaly az EB-selejtezőkbe magyar válogatott nem játszott top csapattal. Tehát az előző Nemzetek Ligája óta, egészen az idei EB-ig, másolyan keresztül a magyar válogatott nem játszott top csapat ellen, ugye az EB-selejtezőben Szerbia volt a legerősebb ellenfél, amelyek közszólt, hogy nagyon játékos anyaga van, de vezetési problémák vannak, edző, nem megfelelő edzőik vannak, tehát hogy egy olyan csapat, amelyiket azért jó taktikával könnyű kompenzálni. A magyar válogatott eljutott egy olyan szintre, ahol egyrészt mindenki százszerzalékosan komolyan veszi, tehát az nincs, hogy az angolok, a németek, az olaszok kísérleteznek a magyar válogatott ellen. A németek is csak akkor kísérleteztek most a hatodik fordulóban, amikor már zsebükbe volt az első hely, akkor viszont feltettek egy full új csapatot a pályára, de egyébként a magyar válogatott ebből fel kell készülni, a magyar válogatottnak van egy stílusa, és ezen a magyar válogatott ellen már mindenki nagyon tudatosan készül, és nem kísérletezik. És ekkor ez a magyar válogatott beleütközik a plafonjába. Nagyon alacsony padlóról indult a magyar válogatott, nagyon magas plafonig jutott, tehát az, hogy most a sorozat második éve ott van a Nemzetek Ligában, az első osztályban, az egy nagyon nagy teljesítmény. 10 évvel ezelőtt ilyen eredményekért, hogy az évet, a naptár évet a magyar válogatott 50%-os mérleggel zárta idén. Mindenki összetette volna a kezét, ugye? Most meg viszont már a 23-as 100% közelihez viszonyítjuk, ugye akkor hát nem volt 100%, de veretlen volt a válogatott, tehát hogy most már elgondoljuk az ember, hogy visszalépés vagy nem. Igazából azt gondolom, hogy nem visszalépés, abból a szempontból, hogy Rossi még mindig nagyon vékony jégen táncol, nagyon kicsi a merítési lehetősége.
Hát frissít is, meg próbál legalábbis, látom azt a szándékot, hogy a maga végül is körültekintő módján, de hozza be az újat.
Rossi nagyon tudatosan, egyébként ugye az, hogy ez most a negyedik kiírás után a Nemzetek Ligájából. Mind a négyet már Rossi csinálta végig a magyar váltottnál. Rossi mind a négynél látszik a történet. Rossi a Nemzetek Ligájában építi fel a csapatát, amely aztán majd fog játszani. Rossinál nincsenek új játékosok a VB vagy EB selejtezőkben. Ott már kész csapattal akar játszani. Emiatt minden kis selejtezős Nemzetek Ligájában van. Beütközött olyan problémákba, hogy korábbi alapemberek, mint például Szolai Attila, nem játszanak a klubjukban, bizonyos embereket le kellett cserélnie, és keresi az új embereket a helyükre, így került nagyjából idén ősszel alapemberet a válogatottba a Hertában játszó Dártai Márton, lassan kezd beépülni a Pármában játszó Balogh Botond, aki az olasz első osztályban alsó csapatnál, de alapember, ugye Denis Mann és Mihailenak a csapattársa egyébként, tehát hogy itt a párhuzam a román válogatottal, vagy még számomra egy meglepetés az a középpályán Nikit Csert Tamás, aki abból a Kecskemétből
Kecskemét
utolsó az NB1-ben. Tehát viszont előtte két évig iszonytúl teljesítettek, tehát újoncként másikok lettek legkisebb költségvetéssel, és iszonyú játékos nevelő csapat, tehát rengeteg játékos tőlük kerül be a válogatottba. Gondoljunk például ugye a szintén válogatott keret tagjában, az angol másodosztályú Plymouthban játszó Szűcs Kornél, akinek Wayne Rooney az edzője. Úgyhogy Rossi szerintem megint lépésről lépésre halad, neki a VB selejtezőkre nagyjából kész lesz a csapata, ugyanakkor viszont az nagyon kéne, hogy az a néhány magyar játékos, aki most kikerült a válogatottba, és azért került ki, nem azért meg kiöregedett, vagy megsérült, hanem azért került ki, mert a klubjában nem játszik, azok úgy igazoljanak el a télen, vagy legkésőbb jövő nyáron, hogy jövőre
elég meccsük legyen.
Legyen meccs a lábukba, mert azért én azt gondolom, lehet, hogy személyes vélemény, személyes benyomások, Szalai Attila jobb futballista Dárdai Mártonnál, nem sokkal, de jobb futballista. Ugyanakkor meg az egyik padozik a Hoffenheimbe, a másik játszik a Bundesliga 2-be, de játszik.
És a probléma a magyar válogatottnál még az, hogy nagyon rövid a pad. Tehát ha kiesik valaki a kezdő 11-ből, tehát teszem azt, lesérül Szoboszlai Dominik, kivel helyettesíted? Van egy olyan kaliberű játékosod? Kiesik Salai, kiesik a csatársorból valaki, aki tényleg hozza a gólokat, kiesik Negó. Van ott valaki a 18-as keretben, 22-es keretben, aki helyettesíti? Tehát itt ezek a problémák, tehát hogy amiben fog majd ütközni a magyar válogatott akkor, hogyha beülnek a sérülések.
Vannak bizonyos posztok, ahol van merítés. Például a szélső hátvédeknél ez egyébként megoldás, mert például most Négó azért játszott a végezeket a meccseket, a váltópárja Bolla Bendegúz éppen a Rapid Wienből sérült. Ugye a bal oldalon Kerkez Nagy Zsolt, de akár Fiula mind a két szél tudja, hát a 35 évesen tegyék hozzá őt, az előbb-utóbb valakit kell tán a helyére. Ott van még Botka is, tehát a szélső, hogy mikoknál oki a dolog. Belső védőknél már necces, mert van elég középhátvéd, de Orbán szintű vezérbika nincsen, és Orbánnak idén gyengébb szezonja volt a válogatottban az elmúlt 5 évben bármikor.
És Orbánnak volt egy nagyon jó párja, Lang Ádám személyében.
Lang Ádám és Szalai, tehát ők hárman ott nagyon össze voltak szokva. Most se Lang Ádám nincs, ő se játszik az Omóniában, se Szalai nincsen. És emiatt pedig fiatalok vannak, mert aki össze van szokva, lehet, hogy ezért is játszik gyengében egyébként a válogatottban, mert a Lipcsében jól játszik. Középpályán, nagyjából a belső középpályásokban, azzal, hogy feltűnt Nikit Cser, Schäfer pedig még mindig nagyon fiatal, ott oké a dolog, ha kell, akkor még mindig van egy Nagy Ádám. Stiles most már kezdi elfelejteni, Rossi azért ő neki azért minősíti a helyzetet, hogy nem tud kitörni az angol harmadosztályból. Tehát ez azért kevés. Elől vannak a nagyon nagy problémák, mert tényleg, ahogy te is mondtad, a Sallai, Varga, Szoboszlai, jó. Ugye Szoboszlainak a normális váltotása az a Kalmár lenne, aki megint hosszú távra sérült, tehát aki ilyen irányító típusú játékos. Sallainak a váltotása ugye az a gazdag Dániel, aki nagyon jól játszik Amerikában, idén is szerzett 17 gólt az amerikai bajnokságban, de egy iszonyosan rendszer idegen ligából jön. Tehát, hogy egyszerűen neki ugye mindig utazás, időeltódás, mindig az van, hogy Rossi mindig a másik meccsen próbálta bevetni őt, mert az elsőre benne volt még a jetlag. Szóval ő azért egy atipikus játékos, és a center probléma az nagyon-nagyon magyar futball. Az, hogy Ádám Martin jelen pillanatban nincsen klubja, meg ő aztán tényleg amúgy is csak egy 20 perces futballista
nemzetközi szinten. Második
nagyon kíváncsi leszek, hogy mire fogja vinni Szabó Levent a Braunschweigből, mert ő neki idén a Bundesliga 2-ben már vannak gólja. Egyébként ő is a Kecskemétből igazolt ki a német másodosztályba, és egy viszonylag jó szezont fut. Na ez a kérdés, hogy ezek a játékosok, egy Szűcs Kornél és Szabó Levente, mikor jutnak el arra szintre, hogy alapemberek legyenek a magyar válogatottba. Vagy ha nem is alapemberek, de állandó rotációs emberek. Mert azért például, hogy Varga se öreg, tehát mondjuk Vargában is még 4-5 év simán benne van Szoboszlai, nem is beszélünk 24 évesen 51-szeres válogatott.
Igen, de Szoboszlainak van egy másik probléma, tehát hogy nagyon-nagyon fejnehéz ez a magyar magyar válogatott, tehát hogy nagyon sok múlik rajta, tehát hogy neki milyen napja van, neki milyen teljesítménye van, őt hova helyezi Rossi, tehát hogy nagyon mélyen kell játszania, vagy sem, ez mindig az ellenféltől függ, tehát hogy a magyar válogatottnak a napja, az, hogy milyen meccset játszik, a Szoboszlainak a játékán, hát nem mondom, hogy 50%-ban, de 50 közeli százalékban függ.
Támadójáték, igen. Védekezésben is egy
dolog. Sokszor.
Szoboszlai szenzációs labdaszerzés. Nagyon sokat elfejtik.
A legutóbbi mérkőzésen nagyon sokat láttuk őt a védelmet segíteni.
Iszonyatosan jó anticipációs készsége van, tehát hogy megérzi a passzokat, tehát ez amiben ő nagyon jó, tehát sokan elfejtik. Szoboszlai nem csak egy klasszis támadó középpás, de egy nagyon labdaszerző
is. Liverpoolnál is nagyon.
A Liverpoolnál is sokkal mélyebben játszik, mint korábban játszott a válogatott.
Főleg Kloppnál, Szlotnál egy kicsit feljebb játszik most már, és ami nagyon fontos, hogy Szoboszlai, és ez nagyon kíváncsi lennék, hogy ez Rossinak a döntése, vagy pedig Szoboszlainak az egyéniségéből fakad, hogy az személyisége is ennyire ura ezt a válogatottat. Szoboszlai néha mikromenedzseli a játékot. Azzal, hogy hátra megy, akár a hátsó, a védelmi sorba is elkérni a labdát, hogy ő indítsa el a támadást, hogy ő védjen az első passz, hogy ő dönts el, hogy merre indul el a játék, hogy ezek mennyire edzői, vagy pedig személyes döntések a pályán.
Nekem az volt a benyomásom, főleg ezekkel ellen a nehéz ellenfelekkel, amikor Hollandia vagy Németország volt az ellenfél, hogy nem bízta a csapattársaira a labda felhozatalt, inkább vállalt ő azt a plusz futó mennyiséget, hogy annyival mélyebbre jött. Tehát az a 20 méter, amivel mélyebbre jött, mert úgy gondolta, hogy nála biztosabban megvan a labda.
Tényleg ott itt a legnagyobb probléma a magyar futballban, hogy miközben van egy 70 milliós Szoboszlaink, aki Európa abszolút top, tehát a Premier League-es, a bajnok ligát vezető Liverpoolban játszik, és ugye láttuk a hétvégén, hogy milyen gólt rúgott a Southamptonnak, hogy az utána következő legjobb magyar játékosok Bundesliga középcsapatokban játszanak. Legjobb esetben is. Hát jó, oké, Orbán Gulácsi a Lipcsében, ugye megint ott van a Gulácsi eset.
Igen, ami... lássuk, igen, erre ki is akartam térni, hogy akkor úgy látod, hogy ott is váltásra érett meg a kapu örök tájékán az idő, vagy ez egy pillanatnyi pihentetése Gulácsinak, aztán majd meccstől függően játszhatja, vagy őt, vagy
Dibusz
kerül.
Igazából mert egész történet szerintem
Dibusz azért, Dibusz nagyon sokat.
Dibusz nemzetközi szintű kapus, nőtt, tehát gyorsan tisztázunk. Dibusz nemzetközi szintű kapus. Az, hogy ő nem ment el a magyar bajnokságból, de a Ferencvárosban minden évben Európa, vagy konferencia liga, sőt bajnok el a csoportkörben is védett neki, nagyon magas szintű nemzetközi rutinja van, és egy nagyon jó kapus nyomás alatt. Tehát nagyon jó kapus olyan ellenfelekkel, akik sokat támadnak, akik sok lövést kap egy meccsen. Gulácsi a Lipcsén hozzá van szokva, egy domináns csapatban játszik, ahol neki nem sorozatba kell védeni egy meccsen, azt a 2-3 nagy helyzetet kell megfogni, ami az
és talán ez a kényelmetlenebb egy kapus
igen,
esetében.
És akkor bejön a magyar váltottba, ahol viszont sokszor a nagy csapatok ellen a magyar váltott defenzív futballra kényszerül. Védekezésre kényszerül, sok lövést kap, ezt láttuk az EB-n egyébként. És ugye benne van az is, hogy Gulácsnak volt egy egyéves kihagyása, egy nagyon súlyos sérülés után, és ezután jött vissza, és ezután döntött úgy Rossi, hogy Gulácsi véd az EB-n. Logikus döntés volt, Gulácsi a jobb kapus, Gulácsi a tapasztalatlan a kapus. 1990-es születésű mind a kettő, tehát ez nagyon-nagyon fontos. Nem arról van szó, hogy ki a fiatalabb, hanem hogy egyszerűen Gulácsi magasabb szinten véd. És hát az internet népe, amely jelenleg minden apró problémát hajlamos túlihegni, minden szúnyogot képes nem elefánt, hanem mamutá felfújni. Ezt az egész problémát én azt gondolom, hogy nem fel Rossinak, Rossiról leperegnek ezek a dolgok, még hogyha néha is játsza a sértődöttet, hanem elsősorban a két kapusnak nagyon ártott, miközben az ő viszonyuk abszolút korrekt volt végig. Nem tudom, hogy ők barátok vagy csak csapattársak, de hogy a legkisebb jel nem mutatott arra, hogy köztük ne lenne összhang, az nem volt meg. Viszont az, hogy Gulácsi ide a szeptemberi meccsek után, amikor kapott ötöt a németektől, és az a német meccs az egyetlen meccs volt talán a Rossi érában, ami annyira váltott, egy picit összeomlott a második félidőben, és ott Gulácsi olyan gólokat kapott, hogy látszott az arcán, hogy emberek nem védekeztek előttem rendesen, azért kapom ezeket a gólokat. Hogy akkor ott Gulácsi azt mondta, hogy ő most a másik 4 idei meccset lemondja, mert ő sérülésből visszajövő az egészség érdekében nem kockáztatja a túlterhelést. Ennek ez valószínűleg igaz is, de ennek ott az az oldala is, hogy egy kicsit ki akarom vonni magam ebből a túlzott magyar kapus kérdés médiahájból.
De ezelőtt szerintem mindenképpen ezt megbeszélte Rosszival.
Biztos, tehát, hogy igen.
Leegyeztetett nyilatkozat.
Biztos, hogy igen. Egyértelműen egyébként. Tehát, hogy
nem egy
azt volt. Gondolom, hogy és éppen azért persze rápörgött ott jó néhány jellemző is, meg minden, hogy ennek mi az oka, hogy ő kapuskérdés van a magyar váltottnál. Magyar váltottnál én azt gondolom, hogy jelen pillanatban nincsen kapuskérdés, a világban is sejtezők, Dibusz is és Gulácsi is tagja lesz a keretnek. Igazából az a kérdés, hogy ők mikor, amikor visszavonulnak, és ez nagyjából egy időre várható a koruk miatt, akkor kijön majd a helyükre.
Hollandia, Spanyolország, Horvátország, Franciaország, Dánia, Portugália, Olaszország, Németország, azt is mondhatnánk, hogy Európa krémje tulajdonképpen. Ez volt a tipp versenyeken is, meg mindenféle statisztikák szempontjából a legjobb merítés a Nemzetek Ligája következő szakaszában. A spanyolok ugyanazt fogják játszani? ugyanazt a időnként megvillanó, de egyébként meg ismert focit. Hollandoktól sem várhatunk, ha ez az edző marad, forradalmat. Nem tudom, Horvátországban újítást láttok-e, a franciáknál talán, mintha lenne egyfajta belső mozgás. Ronaldo Portugáliával újabb rekordokat fog ugye jegyezni, míg Dániában gondolom a csapatjáték vagy működik, vagy nem, tehát ott nagy egyéniségek nem ugranak ki, és akkor lesz az olasz-német páros. Ők már régóta fenik egymásra a fogukat, úgyhogy most ez is egy izgalmas meccs lesz, de hát nyilván mindez arrébb jövőre. Mitől izgalmas ez a, amúgy ez a Nemzetek Ligája, azon kívül, hogy így helyre teszi a kontinentális focit, vagy egy ilyen lakmuszpapírként így lehet látni, hogy a nagy tornák előtt akkor be lehet árazni a válogatottakat.
Itt felsoroltad a csapatokat, meg a jellemvonásukat, meg az erőviszonyokat, tehát igazából én azt látom, hogy Dánia kivételével talán azt mondanám, hogy minden ország az egy nagy foci iskolát képvisel, stílusan van minden csapatnak. Tehát amikor első párharc, amit itt felsoroltál, a holland-spanyol, tehát ott két olyan karakteres focit játszó csapatról van szó, országról van szó, amely, hát nem mondom azt, hogy 50 éve ugyanazt a focit játsza, de a spanyol válogatott esetében nagyon régóta ugyanazt a stílusú focit játsza.
Sok Krajfék miatt a holland focnak iszonyú hatása volt a modern spanyol focira.
Igen, igen. Tehát, hogy tényleg, hogy ezt így hogy fel is veted, eléggé összeér a spanyol és a holland foci valahol. Nem mondom, hogy a végtelenben, valahol közelebb, mind a végtelenhez, ugyanis mind a kettő azt a fajta labdabirtoklási, totális focit játsza, amelyik egy nagyon-nagyon pikáns párharc lesz.
Igen, csak a spanyolok most jobbak. Egyrészt ugye azzal, hogy tényleg nem fognak unalmas focit játszani. Ők ezzel a két iszonyú dinamikus fiatal szélsőjükkel, ők most már nem
nevezd csak... Nevezd is meg őket!
Lamine Yamal és Nico Williams nem csupán a labdabirtoklásban, hanem dinamikában is szintet léptek. Tehát, hogy...
De hát meg Olmo is beérett közben.
Olmot lehetett tudni, Olmotán nagyjából 4 évvel lehetett tudni, hogy előbb-utóbb, és nagyon meredes az ebben, hogy volt Fabián Ruiz melléjük még, tehát hogy mindenképpen azt gondolom, hogy ez a spanyol váltott, és állandóan jönnek, tehát ez iszony az utánpótlások, nyelik sorozatba az utánpótlás Európa bajnokságot. Ha gyengébb évük van, akkor ott vannak a legjobb 4-be. Ha jó évük van, megnyerik, tehát ha jó generációjuk van. Egyszerűen ők azt gondolom, hogy jelen pillanatban jobbak, mint a hollandoknál. A hollandoknál szerintem a legnagyobb problémát abban látom, hogy nekik most a legnagyobb nevek ebben a csapatban a védelemben vannak. Tehát Van Dijk, aki már azért enyhén lefele megy. Nagyon jó védék vannak. Van de Ven a Tottenhamből, De Ligt, De Free, Dumfries, a jobbát védjük az Interből, mind nagyon jó játékos. Középen ígéretekkel van tele a csapat. Frenkie de Jong azért főleg a sérülése miatt nem futotta be azt a karriert, amit vártak tőle. Reindersre nagyon kíváncsi leszek a Milánból, hogy ő hosszú távon mi lesz képes. Illetve azért ennek a holland válogatnak hiányzik az a szuperklasszis támad, ami mikor a hollandnak jó csapatuk volt, akkor volt egy Van Bastenjük, volt egy Van Nistelrooy vagy Van Persie. Weghorst egy jó csatár, de nem Van Basten, és nem Van Persie.
Hát őt mindig, amikor szorult a burok, akkor úgy bevetették, és talán a renoméja ebből adódik, hogy az esetek nagy részében azért vagy gólhelyzetet kreált, vagy ő maga fejezte be az akciót.
Vándor, és a többsége csereként beállva, ugye a VB-n ugye megfújtott az argentin meccset, majdnem megfújtott, amelyik nyert.
De egy nagy tahó.
Igen, egy klasszikus, fizikális tankcsatár.
Berobbanó ember, igen.
Aki leköti a védőket, helyet csinál a többieknek, de igazából ha azt nézzük, hogy ki a legnagyobb név ebből a holland csatásban, akkor még mindig Hakpo.
Igen, ő hogyha jó napot fog ki, akkor akár duplázni is képes egy tétmeccsen. Modric még ezt még lejátsza, és még egy, mert ez a Modric, Ronaldo, mintha ezek ilyen, nem tudom.
A Duracell ellen az még nem.
Igen, időnként újra és újra kitalálják magukat.
Ugye Modric a nyáron 1 évre hosszabbított a Real Madrid-dal, tehát aláért, hogy ezt a 21-25-ös szezont lejátsza, és egyre játszik a horvát válogatottban is. Ennek iszonyatos alázata van a futballhoz, és én azt gondolom, hogy ebben az átalakulóban levő horvát válogatottban azért, ha már mondjuk Perisic vagy Rakitic is nincsen, egy valaki kell a nagy öregek közül, még hogyha nem is egész meccset játszik, hanem csak bejön a 60. percbe, de kell oda valaki, aki ezt a csapatot egybe tartja, és erre Modric a személyisége miatt is nagyon alkalmas. Ennek ellenére azt gondolom, hogy a horvátok jelen pillanatban azért Jánoszot fognak váltani, és az új generációnak a vezérét még nem látjuk. Amikor a horvátok jók voltak, mindig akkor ugye ők mindig akkódak nagyon jók, amikor egyrészt 90-es években volt a Suker Boban Boksic, Arsanovic, Prosinecki féle generáció, és másodszor meg akkor voltak jók, amikor jöttek Modric, Rakitic, Perisic. Tehát, hogy mindig, akkor mindig volt 3-4 világklasszisuk. Na ez most a horvátoknál nem játszik, rengeteg jó játékosuk lesz, továbbra is ott lesznek az európai középmezőnynek a legtetején, tehát, hogy nem lesznek rosszabbak, mint az osztrákok vagy a svájciak, de nem nagyon tudom elképzelni még a következő VB-n is, hogy az előző két VB-n érmesek voltak.
A horvát fociból van egy kirajzás az európai foci felé folyamatosan, tehát hogy mindig mennek ki a játékosok, és akkor tényleg az, amit Miki is mondott, hogy a nagy kérdés az, hogy az a 25-30 játékosból, amiki kirajzik a német, angol, francia bajnokságokba, ki az, aki végül aztán kiugrik, és egy kiemelkedő játékos lesz, aki világsztár lesz.
Azt szokták mondani, hogy Brazília legnagyobb exportcikke, már nem a kávé, hanem a futballista, de Horvátországnak tényleg a futballista legnagyobb exportcikke. Volt olyan év, amit a 90-es, 2000-es évek fordulóján,
hogy azért a vízilabdásokat is nyomhatnák kifele,
de
mert...
Mennek is, de az rétegsport, kevesen igen. Vannak.
Nincs annyi pénz benne.
De mondom, 90-es, 2000-es évek fordulóján volt egy olyan időszak, amikor 2000 horvát futballista játszott külföldön. Ebből 22 kell, 25 kell egy válogatottba. 2000-ből csak talál az ember valahogy 25-öt.
Ugye, Románia is tele van horvát focistákkal. Már nem annyira, mint régebben, de még mindig.
Még mindig egyébként. Jelen, volt olyan év egyébként, nem is olyan rég, amikor a román bajnokságban a legtöbb légiós horvát volt, igen.
Duchamp, honnan válogathat? Mekkora az ő merítése? Mert hogy én azt látom a franciáknál, főleg amit láttam az olaszokkal való meccs, hát az már ugye a vége felé volt az etapnak, de hogy abban a mérkőzésben volt időm nem elgondolkodni, de észrevenni, hogy legalább egy fél időben négyszer váltottak regisztert. Tehát amikor elmentek hangsúlyosan támadóba és elől labdatartásra, és fent volt a csapat, és amikor meg középpálya meg védelem volt a hangsúly, és tulajdonképpen látszott, hogy nem az, hogy visszafogják magukat, hanem hogy erről szól. Most az az 5 perc arról szól, hogy mi ezt a zónát védjük, és várjuk a következő szakaszát a mérkőzésnek. Tehát, hogy építkeznek. Meccs közben látszik az, hogy merre megy ez a gárda.
Hasonlóképpen, mint a spanyol fociban, nagyon nagy az utánpótlás a francia fociban is, és emiatt majdnem azt mondom, hogy végtelen a merítési lehetősége Deschampnak is. Deschamp pedig egy nagyon jó edző, és amit te is mondtál, hogy észrevettél az olaszok elleni mérkőzésen, az van, hogy mintha edzene hivatalos mérkőzéseken is bizonyos játékelemeket. Tehát, hogy úgy, hogy néha visszafogja a csapatot, néha elereszti a gyeplőt, néha oda teszi, hogy most területet védjenek, néha emberfogásra állnak át, tehát, hogy mintha készülnének valamire, egy folyamatos felkészülés, folyamatos edzésben tartása van a csapatnak. Tehát, hogy kicsi apró kihívásokat állít a csapat elé.
És könnyedség, tehát én azt látom, hogy ritkán láttam én az utóbbi elég sok esztendőben, ha így visszagondolok, bár nem követtem őket minden mérkőzésen, de ritkán láttam begörcsölve a francia válogatottat.
Hogy, a fegyelemmel hogy
nincs ötlete.
Hát ez a legfontosabb kérdés. Ugye mennyit szittuk az EB-n Deschampot Southgate-el együtt, hogy unalmas focit játszik, mert nem mer kockázatni. Szezon végén volt fáradt játékosok, lefárasztott játékosok, rövid felkészülési időszak. Itt most viszont minden három hétben, a három nemzetközi szünet alatt, minden harmadik hétben megkapta a csapatot. Tehát nagyjából ez a francia válogatott szeptembertől novemberig, tehát egy két és fél hónapos időszak alatt körülbelül három hetet együtt volt. Na, itt van az eredménye az, hogy az olaszok ellen idegenben, ahol neki nyerni kellett az első helyért, ilyen dolgot tudott csinálni, annak ellenére, hogy a franciák már az ősz elment az Mbappé problémára. Tehát az, hogy Mbappé lemondta a válogatottságot, ugye volt az a svédországi ügye, amiben megvádolták őt és a vele együtt odautazó társait nem erőszakkal, nem tudjuk, hogy igaz vagy nem, tehát nem akarok ítélkezni. Tényleg az ügyről nem tudunk semmit jelen pillanatban. Mbappé lemondta a válogatottságot, a nemzetek ligában nem játszott, és ehhez képest a francia válogatott elbírta, viszont pozitívan elváltott a francia válogatott játéka. Nem az volt, hogy ki kell szolgálni Mbappét. Hát van elég játékosunk, ott van Kolo Muani, ott van az új hullámból Barcola.
Barcola, nagyon-nagyon-nagyon biztos.
És aki valami. Nagyon érdekes, és aki nagyon jön fel a francia válogatottba, és nagyon kevesen veszik észre, az Ibrahima Konaté. Aki már a Liverpoolban jobb hátvéd Van Dijknál, és a francia válogatottban ezen az október és novemberi négy meccsen ő volt a csapatkapitány. Tehát eljutott arra szintre Ibrahima Konaté, aki még emlékezünk vissza, az EB-n még nem volt alapember, hogy most ő a csapatkapitány a francia válogatottban. Erről beszélünk arról, hogy amikor az beszélünk, hogy végtelen merítési lehetőség. Tényleg azt gondolom, hogy nekik jelen pillanatban van, és ráadásul egy viszonylag egységes. Beszél arról, hogy a francia válogatott meccsen belül változtatja az intenzitást. Igen, mert ilyen intenzív futballra vannak nevelve, és pontosan tudják, hogy az erőlétük mennyi intenzív és mennyi visszafogott a futballra kell. Román bajnokságban ilyet nem láttunk. Dánpészkor láttunk az előző CFR-nél, tehát a Cukudján, Omrani, Arlauskis, Viniciusfél csapatnál láttunk ilyeneket, most már nála se láttunk egyébként.
Jó, hát akkor a dánokról elmondtuk, hogy ők dánok, és mindig dánok is lesznek, és lelkesedés van meg. Csapatkohézió Portugáliában. Futnak még a nagyok, időnként újak is azért bebeköszönnek, azért Leao már olyan alapember, aki nélkül szerintem a 11-jük nem nagyon fut ki. És ez
a portugálatot ilyenben még mindig azért van, hogy Ronaldo rekordokat döntsön, és semmi más.
Okay, csak azért ott is látom, hogy azért lesz egy olyan pillanat, hogy Ronaldo szétnéz a pályán, és azt mondja, hogy úristen, hát az én generációmból már csak én magam vagyok.
Már ott tartunk, igen.
Mert Pepe 41 évesen még játszik. De
azért van ott, mert Ronaldo kéri valószínűleg.
Nem. Ők nem akkor, Ronaldo megvoltak a saját emberei, az Fabio Coentrao volt egyébként a balhátvéd, akit a Real Madridból is vitt magával, akit kimondtan ő kért egyébként. Pépé, nem hiszem, hogy ők olyan nagy haverok.
Olaszországot említettem pont a franciákkal való mérkőzéskor. Hát ott szerintem a támadással, a befejező emberrel, tehát a legvégén ott látok nemhogy gondot, de valahogy próbálkoztak. Inkább azt tapasztalom, hogy kísérletezés megy ott elől.
Évek óta nincs befejező csatáruk egyébként, tehát emlékezünk vissza, amikor EB-t nyertek, akkor még volt Insigne és Immobile. Na azóta nincsen. Tehát hát elmúlt 3 éve az, hogy Immobile visszavonult a válogatottól, nincs befejező emberük, hogy Insigne szélső volt, Chiesától elkezdve mindenkivel próbálkoznak. Ugye volt ez a zsebcsatár, aki Svájc volt, Gnonto, ő is nagyon hamar kikopott a válogatottból.
Az argentin gyerek,
hogy rengeteget keresnek, de az igazság, hogy jelen pillanatban az olasz válogatottnak az egyetlen stabil alapember, az egyetlen olasz nemzetközi sztárfutballista, az a kapus Donnarumma.
Ezzel szemben az ellenfelüknek, Németországnak nagyon-nagyon felívelőben van most a focia, tehát ez az új generáció, akit összehozott Nagelsmann, az szerintem most, mivel magyarokkal egy csoportban voltak, sokat láttuk, és láttuk, hogy mire képesek akkor, amikor a saját totális fociukat játsszák, szemgyönyörködtető.
A kezdetű szám ez a német támadó négyes jelen pillanatban, tehát Musiálával, Virzel, Havertzel és Füllkruggal, de akár most újabban jön Denis Undavics centerbe, tehát hogy nekik a támadó négyesük nagyon jól összeállt. VKP pozícióban több opciójuk is van, most Andrichot nagyon nyomják a Leverkusenből, jó a Leverkusennel nagyon-nagyon fut a szekér. Védőik azok azért inkább középkategóriások, német mércével mérve. Kimik, aki szélső átvét játszik a válogatottba, de ő igazából a középpályán érzi legjobban magát, de egyszerűen így fér be a válogatottba. Ugye én azt gondolom, hogy a német foci, a válogatott egyértelműen felívelő pályán van, a kérdés az, hogy hol van a plafonjuk. Tehát hogy mondjuk ők tényleg lehetnek egy spanyol vagy francia váltónak kihívó, és nyerjenek egy döntőt, vagy pedig megragadnak azon szinten, hogy bejutunk a legjobb négybe, de nem tudunk nyerni. Ez a nagy kérdés, a következő, én azt gondolom, hogy nagyjából a világbajnoki ciklusra. Állítok Nagelsmanntól, a németek elvárják a világbajnoki címet, amit azért a jelenlegi mai futballban, ahol nagyjából 7-8 esélyes csapat van egy világbajnoki címre, ez az elég rizikus, így ekkor még 2 évvel a világbajnokság előtt kijelentem.
Igen, de mondjuk a német focinak megvan ez a pedigrie, ez a, hogy fogalmazzak így, hogy az ellenfél mindig egy kicsit összekakálja magát, amikor kifut el.
Igen, de az, hogy kijelent, hogy én meg a világbajnoki címre, az a magadat teszed a célkeresztet.
Nagyjából van még 5-6 olyan csapat, amely úgy megy ki, hogy a világbajnoki címért megy ki.
Ezzel maximálisan egyetértek, csak nem deklarálják ennyire nyíltan. Ezt a brazilok szokták egyébként, vagy a dél-amerikaiak. Az európai...
Kolumbia szokta kimondani.
Igen, persze. Tehát ez a dél-amerikakra jellemző, hogy mindent is meg akarunk nyerni. Európaiban azért azt gondolom, hogy ennél kicsit komerszebben és óvatosabban szoktak lenni a nyilatkozatok. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy ez a német válogatott nagyon jó. Az olaszok nagyon furcsa, amit most mondani fogok. A négy nemzetek a negyeddöntőből az olasz-németen van a legnagyobb esélyes, egyértelmű esélyes.
Uh-huh. Egyetértek.
A többi mind kiegyensúlyozottabb egy fokkal.
Akkor a rájátszásokat fussuk át gyors ütembe, mert idéztem azt, hogy Magyarország nem szívesen meccselt volna a törökökkel, de hát ez így hozta Fortuna.
Egy nagyon érdekes megjegyzés.
Mi lett volna Rossinak a szerencsése? Bármi más?
Uh-huh. Lehetett volna Ukrajna, Ausztria vagy Görögország?
Az én véleményem az, hogy a görögök, akiknek jelenben van 3-4 nagyon jó játékosuk, de mögöttük nagy az űr, és hát azért azt gondolom, hogy oké, elkapták idegenbe az angolokat, de az egy meccs volt. Ugye én Ausztriában nem szívesen játszottam volna, az ukránok meg mostában nagyon kiszámíthatatlanok. Tudós barátom Pálfi Csaba, egy tippmesterő azt mondta, hogy az ukránok lettek volna legjobbak azért, mert akkor az első meccs semleges pályán lett volna. Nagyon furcsa, amit mondok, az országok lettek volna a legjobbak abból a szempontból, hogy az első meccs a március 20-án az a magyar váltat 1000. mérkőzése lesz. Most lehetsz az 1000. mérkőzés Bécsbe, ugyanott, ahol 1902-ben az elsőt, az valami iszonyatosan nagy poén lett volna.
törökök azok viszont egy kellemetlen ellenfél lesznek. Az is egy nagy foci iskola, nagyon nagy ország, nagy a merítés, jönnek a fiatalok, olasz edzőjük van, Vincenzo Motella.
Az a baj, ezt a török válogatottat, ugye az EB-n is a legjobb nyolcig jutottak, itt a Montella nagyon felhúzta. Ők azzal, hogy át tudtak lépni a török edzőkön, mert ők általában nem nagyon hoztak külföldi edzőt, klubokhoz igen, a válogatotthoz nem. Itt azért Montella egy kicsit rendszerbe rakta ezt a török válogatott. Ettől függetlenül még hajlamosak néha ilyen nagyon-nagyon szertelen focira. Ugye Csalhanoglu szemében van egy beérett klasszisuk, ott a Real Madridos gyerek Güler, aki a jövő nagy ígérete. Viszont nagyon érdekes ugye, hogy Rossinak tökéletes mérlege van a török válogatott ellen, a magyar válogatott edzőjeként, hiszen ugye a kettő vezeti nemzetek ligában egy csoportban volt a két válogatott, és akkor Rossi oda-vissza verte a törököket.
De az olyan rég volt, hogy azt ő is mondta, hogy az igazából nem mérvadó, hogy mi történt.
Persze,
négy hát, vannak a emberei a bajnokságban, úgyhogy
persze,
van, aki súgjon neki.
Magát a stílust, azt tudja, hogy kell kiegyensúlyozni.
Evezünk belső vizekre, vagy gyepekre inkább, hogyha fociról beszélünk, mert hogy hát voltak ezek a szünetek, ugye, nemzeti liga mérkőzések, de közben azért dúlt a hazai bajnokság. A repülő rajt után a kolozsvári ú, mintha nem úgy lendületet vesztett volna, de nekem az a benyomásom, hogy nem középtávra, vagy nem hosszú távra tervezhető pályán van. Ugyanakkor meg voltak itt érdekes fővárosi sztorik, hanem egyéb a, gondolom, a Rapidnak a veszőfutását, a kitörési kísérleteit, a mindenfélét, ami a klub körül zajlott, és talán zajlik is, azt tanítani lehetne, hogy így nem szabad.
Te itt a felvezetésedben nagyon idézőjel betetted az Universitátjának a teljesítményét, tehát azért rögzítsük a táblázatot, tehát jelenleg 17 forduló után az első helyen állnak 30 ponttal, második helyen
3-28-as jön a Krajova, CFS, a Dinamo.
Igen, tehát hogy még mindig ott vannak az első helyen, egy olyan túl teljesített eredmény sor van mögött, amelyet senki nem várt el tőlük, és valóban azzal viszont egyetértek, amit te is mondasz, hogy nem biztos, hogy ezt tartani fogják tudni, ugyanis ott jönnek mögöttük olyan csapatok, amelyek mind költségvetésben, mind játékos állományban előttük kellene állniuk. Tehát, hogy nem biztos, hogy a rájátszásban, tehát az, hogy az Universitátjának meg lesz a rájátszás, az majd nem biztos, de nem biztos, hogy a mögöttük lövő jövő csapatok, akik majd jönnek, a rájátszásban nem fogják majd lekörözni őket.
Most az érdekes úgy ránézni a táblázatra, hogy a hetedik helyen, tehát a vonal alatt áll az a Sepsi, amelyik egy pontra van lemaradva a rájátszásra, és öt pontra az első helytől. Ez a román bajnokság lefele kiegyensúlyozódott ebben a szezonban. Ugye az, hogy a listavezetőnek nincs meg a két pont per meccses átlag, az mutatja, hogy ez egy gyenge bajnokság. Nagyon-nagyon azt gondolom, hogy itt elsősorban néhány középcsapat azért áll nagyon jól, mert a top csapatok alul teljesítenek. Ez az U, ez a Dinamo, a Petrol, akár még a Semsi is. A CFR, Krajova, Rapid, Fécsi Szemény 4-es ebben a szezonban mindenik a játékban is, pontszámban is alul teljesített. A Fécsi Szemének erre megvan az indoka, ugye, hogy ők azért Európában jól mennek, ez érthető, bár közben képesek kikapni full csapattal Botosányba, amelyik ugye akkor éppen utolsó volt, azóta már nem. Az U is képes kikapni az utolsó helyzet Szebennél. Ugye az U-nál azért beszélünk megtartásom, a három vereségből kettő az utolsó két fordulóban van. Az egyik a Fécsi Szemével itthon, ahol taktikailag nem szenvedtek vereséget, viszont egy olyan meccs volt, amin összesen volt három gólhelyzet, kettő a Fécsi Szemek, egy azon mindenki berúgta minden gólhelyzetét, és ennyi volt ez a meccs. Szeben az már egy kicsit csúnyabb történet volt ott, a Szeben lefociszt őket, de megint ez azt mutatja, igazából a Szeben eddig teljesített alul, ugye volt ez a hatos vereség sorozatuk, de ők is kezdnek magukra találni, mert nekik nincsen kieső keretük. Tehát ott lehet, hogy vannak anyagi gondok, meg nézeteltérések, de attól függetlenül ez a Szeben ez egy tizedik helyzet kéne legyen. Most fog a táblázat egy kicsit visszabillenni, nem azonnal, hanem inkább az alapszakasz végére, tehát a január végi februári mérkőzéseken majd. Ettől függetlenül jelen pillanatban a Román Liga legnagyobb problémája tényleg az, hogy negatív értelme bárki bárkit képes megvenni, sőt, másképp fogalmazok, bárki bárkitől képes kikapni. És ez a legnagyobb probléma, illetve ez a rengeteg döntetlen. Tehát, hogy az, hogy itt tele van a táblázat 7-8, sőt a Rapid 9 döntetlent játszó csapatokkal, ez mutatja azt, hogy itt iszonyatosan óvatos, sőt kimondtan gyáva edzők vannak, akik a biztos egy pontért mennek ki a pályára. Lásd a Rapidot, ahol ugye bejött a modern európai nagy üzletember tulajdonos Dán Sukoly, majd ő megreformálja a klubot, csinál bele egy jól vezetett, üzleti alapon vezetett klubot, és végül kénytelen volt megalkudni a szurkókkal, és kinevezni edzőnek a szurkók kedvencét.
Igen, és ellentétben az elmúlt évekkel, amikor mindig volt egy domináns, egy vagy akár két domináns csapata a bajnokságnak, tehát gondolok a CFR, amely évekig dominálta a bajnokságot, vagy a tavalyi szezonban a Fécsi CB, most ilyen nincs. Tehát aláírom azt, amit Miki is mondott, hogy itt most lefele nivelálódtak a csapatok, tehát lefele.
De ez végül is, hát nem tudom, a néző vagy a sportesemény fogyasztó szempontjából akár furcsán is hangozhat, de izgalmasabb akkor. Tehát
az izgalmi faktorral nincsen gond, csak a néző egyrészt a sikerér megy ki a meccsre, másrészt pedig a sportélménnyel. És hogyha egyiket sem kapja meg, akkor el fognak maradni. Idén már csökkent a bajnokságnak a nézettsége, amiatt, hogy feljutott a Szlobozia, melynek nincsen hazai pályája, emiatt nincsen bejátszik 200 néző előtt, a stadionjuk nem alkalmas az első ligás minősítésre, ez már le fogja húzni. Tehogy ennél nagyon jó volt a román futballnak, tehát az, hogy eltűntek ezek a Bukarest környéki falusi csapatok, ez most ide eltűnt a Voluntár is, akik mindig ilyen százas nagyságrendű nézőket produkáltak, ez felhúzta a nézőszámot. Tehát évekig 3000 körül volt az átlag nézőszám, tavaly elérte az 5000-et, és rengeteg ugye felépültek ez az újabb stadionok, Bukarestben, Ploiesten, Craiován, Kolozsváron, és ezek a stadionok a rangadókra megteltek. Ez mindenképpen nagyon pozitív volt. De én azt gondolom, hogy itt most jelen pillanatban túl sok a néző riasztó meccs, illetve hát a román bajnokság mindig nagyon nagy problémája a téli fordulók.
Ez az -5 fok, amikor ott kint voltatok, nem tudom, tényleg még csak így zárásként, milyen az, amikor nullánál kezdődik, mármint 0 Celsiusnál egy meccs, és már a második játék részben, hát nem tudom, érzed, hogy még egy lajbit azért jó lett volna elhozni?
Ilyenkor nagyon jól jönnek Mikinek a rumos tejái.
Uh-huh. Egyrészt igen, másrészt igazából az, ami nagyon fázik, az a lábunk. Tehát az akármilyen vastag cipőt veszel, mert akárhány zoknit húz fel, előbb-utóbb a másik fődő már az embernek a lába fázik, illetve hát a hangom az megérezte, tehát most érzi meg igazából a szombati meccset jó néhány nap után, hogy azért eléggé meghűltem, akármennyire egy helybe ül az ember ilyenkor. Nincs mit csinálni, és közben 2 órán keresztül beszél, megerőlteti a hangját, tehát hogy az megfázott a torkom. Ez a szakma vele járó sajnos. Ösztönözni kéne a klubokat, sőt kötelezni, hogy csak zárt kabinokat tartsanak fel a kommentátoroknak a meccseken.
Jó, akkor megismétlem. Klubvezetők figyeljenek, hogyha véletlenül tetőterasz közelében vannak. Ez egy zárt terasz, ahol most itt szélvédett környék, ahol most ezt a tárgyaltuk. Jó lenne odafigyelni azért a szakmára is, hogy komfortosan komfortos környezetben tudjon közvetíteni. Reméljük, hogy az előbb vázolt nívónál sokkal színvonalasabb mérkőzéseket a továbbiakban. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok.
Köszönjük a meghívást.
Köszönjük.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Holnap szintén tetőterasz, de már más témáról beszélgetünk. Vince Lóránt jön majd a műsorban, hiszen ő nemrég az Egyesült Államokból tért vissza ottani élményeit. A hatalomváltással kapcsolatos benyomásait osztja meg velünk. Rostás Péter István vagyok, köszönöm a figyelmet. Maradjanak továbbra is Rádió Közelben.
Ez a Tetőterasz.